A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 21. fejezetében, a 25. verstől a 36. versig a következőképpen. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott neki Jézus egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ahogy említettem Isten tiszteletünk elején, ma az emlékezés napja van, egy rendkívüli alkalom. A mai Isten tiszteleten sokunkat legalább egy dolog összeköt, hogy megtapasztalhattuk az elmúlás, a gyász fájdalmát az elmúlt egyházi esztendőben. Valakit el kellett kísérnünk, akit szerettünk, aki közel állt hozzánk, aki eddig ott volt mellettünk, most csak az utána maradt hiányt, űrt lehet érezni. Egy nagyon különleges érzés fogja el ilyenkor az embert, eddig itt volt, most már nincs itt többé. Emlékszem, amikor beszélgettem egy asszonnyal, aki az elmúlt időszakban veszítette el testvérét, azt mondta, olyan hihetetlen, hogy soha többé nem beszélhetek vele, nem jön át hozzám, hogy nincs többé. Hihetetlen, nem akarom elhinni. Pedig sajnos így van. Ebben a földi életben ez az egy dolog elválasztja az embert egymástól, vannak, akik hamarabb mennek el, mint mi. Ők elmennek, mi pedig itt maradunk. Azért állhatok most itt előttetek, akik most itt maradtatok, mert Isten üzenetét adhatom át számotokra, hogy beszéljek arról a valakiről, aki az életét adja, akinek az élet és a halál a kezében van, akinek van hatalma adni, de van hatalma elvenni. De nem is az a legfontosabb kérdés, hogy elmegy-e, mert hiszen tudjuk, hogy mindenki el kell, hogy menjen egyszer. Nem ez a legfontosabb kérdés, bár fontos, hogy mikor kell elmennem, mert ha kell, akkor menni kell. Akkor nincs mese, akkor nincsen appelláta. Nem én döntöm el, hogy mikor akarok elmenni, és mikor nem. A halál nem tisztel életkort, nincs tekintettel földi életünk hosszára. Az elmúlt egyházi esztendőben 4 asszonyra és férfira emlékezünk, 2 asszony, 2 férfi összesen. A legfiatalabb 70 éves és a legidősebb 87 éves volt. A halál tehát nincs tekintettel semmire. Az ember, ahogy Jézus fogalmaz, egy arasznyival sem tudja meghosszabbítani az életét sem. Úgy gondolom, a legfontosabb kérdés ebben az ember életben, hogy hogyan megy el valaki ebből az életből. Mert Isten igéje szerint ez a legfontosabb kérdés. Mert nem az a legfontosabb, hogy mikor megyünk el. Persze az is fontos, hiszen mindannyian szeretnénk hosszú életet élni. Bár milyen döbbenetes a mai embernek a gondolkodása, hogy mindannyian szeretnénk hosszú életet megélni, de nem szeretnénk megöregedni. Tehát nem az a legfontosabb kérdés, hogy mikor, mert az el fog jönni, az csak idő kérdése. A legfontosabb kérdés az, hogy hogyan, és ez a nem mindegy. Hogy hogyan lépünk ki ebből a világból. Hogy hogyan mész el ebből az életből, amikor menni kell. Van-e reménységed, van-e bizonyosságod, vagy úgy vagy vele, hogyha menni kell, hát menni kell. Olyan érdekes, hogy amikor valaki a halál árnyékának a völgyébe kerül, akkor ami addig fontos volt, úgy eltörpül. A halálos ágyon eltörpül a géppark, az egzisztencia, a földi munka, minden jelentéktelenné válik, minden, amiért dolgozott, mindent, amiért arca verejtékével küzdött meg, aminek szentelte az életét, egyszer csak háttérbe kerül. Emlékszem egy asszonyra, aki már a halál szélén volt, elmentem meglátogatni Budapestre, és azt mondta nekem, Krisztián, mindent, amit gyűjtöttem, itt marad. Hogy van ez? Vagy emlékszem egy 50 év körüli férfi, aki rengeteget dolgozott, a beteg ágyon azt mondta, miután felállították a diagnózist, azt mondta, tisztelendő úr, 50 éven keresztül az egészségemet adtam a pénzért. Most minden pénzemet odaadnám az egészségért. Micsoda radikális változás. De amikor a halál árnyékának völgyébe kerül az ember, úgy elkezdi más perspektívából nézni az életet. És ami addig fontos volt, hirtelen jelentéktelenné válik. És ami jelentéktelen volt addig, az hirtelen fontossá válik. Csak egy példa, elmondtam már ebben a gyülekezetben, de nem biztos, hogy mindenki tudja. Éveken, évtizedeken keresztül Kádár János egy ideológiát szolgált ki. Az az ideológia istentelen ideológia volt, üldözték a papokat, az egyházat, megtiltottak mindent, és ilyen tilalom alatt kellett a hívőknek élni, titokban keresztelni, házasodni. Ismerjük, hiszen nálam idősebbek ülnek itt a padokban. Aztán ez a pártvezér, ha a halálos ágyán, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, a halálos ágyán katolikus papot hivatott. És hát ott voltak a párt emberei körülötte, és hát mondták, hogy hát elvtárs, dehogy hívunk papot, hát egész életünkbe a papokat üldöztük, dehogy hívunk papot. Már egy félre beszél, már látszik, hogy a halál jelei megjelentek nála, már félre beszélsz, dehogy hívunk papot. Aztán állítólag újra azt mondta, hogy de hívjatok papot. És a feleségének az unszolására, a feleség azt mondta, hogy tartsátok már tiszteletbe az én férjemnek a kérését. És a feleségének az unszolására végül egy katolikus pap elment. Az, hogy mi volt ott a kettőjük vagy hármajuk beszélgetése között, nem tudjuk. Mert a lelkipásztort, a papot a titoktartás kötelezi. Nem tudjuk. De minden esetre fontos információ, hogy egy ember ott a halálos ágyán hogyan tud megtörni, hogyan tudja az egész életébe, amire épített, hogyan tudja hirtelen megtagadni, és milyen 180 fokos fordulatot tud vetni az ember, amikor ott a halál árnyékának a völgyében jár. Számtalan példát lehetne hozni, Talán a magunk életéből is tudnánk példát említeni. Igen, mert a halál perspektívájából, szemszögéből másképpen lát dolgokat az ember. Mert ami korábban jelentéktelen volt, az hirtelen fontossá válik, és ami korábban fontos volt, az hirtelen jelentéktelenné válik. Mert a halál perspektívája ilyen fordulatot idéz elő az ember életében. Ezért nem mindegy, hogy hol töltjük az örök életet. Nem mindegy. És lehet, hogy nem foglalkoztunk korábban ilyen dolgokkal. Lehet, hogy nem merült föl kérdésként, hogy vajon van-e örök élet? Vajon tényleg igaz-e, amit az Isten szava mond? Vajon tényleg, és valljuk meg őszintén, hogy erre 50-50 százalék esély van, nem? Hát legalább ennyi esélyt adjunk, mert vagy igaz, vagy nem. Ha igaz, akkor az 50 százalék. Ha nem igaz, akkor 50 százalék. Bocsánat, kicsit ilyen szlengesen mondom, 50-50. Vagy van, vagy nincs. De ez az arány eltolódik akkor, amikor az ember a halál közelébe kerül, amikor a halál szele, fuvallata megérint bennünket is. És ezért azzal szeretném szembesíteni a drága gyászoló gyülekezetet, ezért szeretne az ige engem is és benneteket is azzal szembesíteni, hogy nem mindegy, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Mert az Isten igéje egyértelműen beszél erről. És tudom, hogy vannak, akik ebben nem hisznek. Tudom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nincsen ilyen, hogy örök élet. Mert a halállal minden befejeződik. Emlékszem, egy fiatal párral beszélgettem, és a fiú nagyon távol volt Istentől, és azt mondta, hogy tisztelendő úr, én semmiben nem hiszek. Ha befejeződik az élet, akkor mindenki ott 2 méterrel a föld alatt köt ki. Én ebben hiszek, tisztelendő úr. És aztán egy nagyon jó, nagyon mély beszélgetés alakult ki, hétről hétre jártak hozzám. Nyilván kötelező volt hozzám járni, mert jegyes oktatás miatt jöttek a lelkészi hivatalba. De hétről hétre, alkalomról alkalomra beszélgettünk hosszan. És nyilván egyrészt nekem nem az a feladatom, hogy meggyőzzek valakit valamiről. Nekem nem ez a feladatom. Nekem a feladatom az, hogy beszéljek arról, amit Isten a szívemre helyezett, beszéljek arról, amit Isten megismertetett velem. Aztán emberek ezt elhiszik, nem hiszik, ez mindenkinek a szuverén joga. Én ebben nem akarok beleszólni. Ahogy Isten is azt mondja Mózes 5. könyvének 30. fejezetében, és ezt vegyük komolyan, hogy Isten semmit nem akar ránk tukmálni, Isten azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Te azért válaszd az életet. Isten megmondja, hogy mit válasszál. Isten nem akar kétségek között hagyni. Isten megmondja, hogy te azért válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. De Isten nem fog helyettünk dönteni. Mint ahogy a szülők sem tudnak dönteni a gyermekeik helyett, Isten sem fog dönteni helyettünk. Isten ránk bízza a választásnak a lehetőségét, hogy ember, leélsz néhány évtizedet itt. Kinek 40, kinek 50, kinek esetleg 80-90 esztendő. Isten megbízott valamivel. És Isten elmondja, hogy figyelj, lehet hinni bennem, és lehet nem hinni. De ha valaki nem hisz, akkor ennek ez és ez és ez és ez lesz a következménye. Annyira emlékszem, az első szülött lányunk elég makacs természetű, és még egészen picike volt, ilyen másfél év körüli, és ott ült az etető székben, és én készítettem a reggelit, megfőztem a tojást, elkészítettem a teát, és forró volt még a tea. És kiöntöttem neki, és elkezdtem kevergetni, és Anna lányom elkezdett hisztizni, hogy ő, neki kell most azonnal az a tea. És mondom, hogy várj egy picit türelemmel, kihűtöm és odadom neked. És olyan raplit lecsapott, mondta neki, hogy figyelj, hát meg fogod égetni a szádat. Hát várj egy picit türelemmel, kihűtöm és a tied a tea. De nem, továbbra is raplizott, hisztidett. És azt mondta neki, kislányom, hát ha nem fogad szót az édesapádnak, aki jót akar neked, hát itt van drágám a tea. És szépen belekortyolt és megégette a száját. És ez egy, nyilván nem akartam én rosszat neki, de ez egy pedagógia. Hogy az ember jót akar a másiknak. De hát, hogyha nem hiszi el, ha nem fogadja el, ha nem veszi tudomásul, hát akkor szokták azt mondani, mi magyarok szoktuk mondani, hogy a bolond ember a saját kárán tanul, az okos ember a másik kárán tanul. És így van ez, hogy az ember jót akar a másiknak, de hogyha hogy ezt nem akarja elfogadni, nem akarja tudomásul venni, akkor, viselni kell annak a következményét. Mert én is elmondtam, hogy figyelj drágám, ha te meg fogod inni azt a teát, meg fogod égetni a szádat. Isten is ezt mondja, hogy elidattam az életet, és eledbe adtam a halált. Isten elmondja, hogy de azért választja az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódai. De ha te a halált, az átkot választod, ha te nem döntesz mellettem, ha te nem igazítod hozzám az életedet, akkor annak is meg lesz a következménye. És higgyétek el, drága testvérek, hogy az élet sokkal, de sokkal több, mint amit itt látunk és megtapasztalunk. Hogy az élet nem egyszerűen csak néhány évtized. Az élet sokkal, de sokkal több. És számomra olyan döbbenetes, hogy Isten egy ajtót bezárt az ember előtt. És emögé az ajtó mögé mi nem látunk, hogy mi van a halál után. Mi ezt nem látjuk. Ez egy titok. Egyébként tudjuk, hogy minden időszakban, minden korban az ember valahogy nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy vajon mi van amögött az ajtó mögött. Ma is egyébként. Vannak, akik szeretnének tudakozódni a jövő iránt, meg a halál iránt, meg a halál utáni dolgok iránt. De hadd óvjalak benneteket, hogy nem szabad. Isten nagyon határozottan megtiltja. Hogy ne tekints olyan ajtó mögé, ami előtted szándékosan lett becsukva. Mire gondolok? Van olyan, hogy halottak szellemét meg lehet idézni? Van ilyen, drága testvérek. Néhány héttel ezelőtt a mandabokori gyülekezetben erről tanítottam a gyülekezetet. Hogy kinek nyitsz ajtót, hogy a babonaság, hogy az okkultizmus ajtaja mögött milyen beszedelmek vannak. Ha esetleg valakinek van internete, nyugodtan hallgassa meg. Döbbenetes. Ezzel nem lehet játszani. Nem lehet játszani. Az ember élete rámegy erre. Rengeteg példát tudnék ebből hozni. Rengeteg példát. Hogy hányaknak ment rá az élete. Hogy elkezdtek olyan ajtókat feszegetni, amit Isten szándékosan bezárt. És az ember mindig kíváncsi volt. De mi ne legyünk kíváncsiak. Ne legyünk kíváncsiak, hanem csak elégedjünk meg azzal, amit Isten mond. Isten annyit mond, hogy nem a halálé az utolsó szó. Isten annyit mond, hogy egy földi élet lezárul, ahogy az ige is mondja, hogy elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia, hogy ez a test itt marad, ez el fog porladni, de hogy az élet több ennél. És ezért, drága testvérek, újra és újra szeretném szembesíteni a gyülekezetet, és Isten igéje szeretne engem is szembesíteni azzal, hogy vajon hol töltöd az örökké valóságot. Ha neked is, meg nekem is el kell lesz innen menni, akkor vajon hol töltjük, mert, és ezt higgyétek el, drága testvérek, hogy ez Isten mindent megtett, ez most már csak rajtad, meg rajtam áll. Hogy elfogadom-e, elhiszem-e? Elhiszem-e, hogy Jézus Krisztus a halálával legyőzte a bűnhatalmát, és feltámadásával legyőzte a halálhatalmát? Mert én meg vagyok győződve. És ezt csak hittel tudom megragadni, semmi mással. Ezt csak hittel tudom megragadni, hogy Jézus győzedelmeskedett a halál felett, és ő feltámadt. Drága testvérek, Hadd tegyem fel a kérdést, hol töltöd az örökké valóságot? Meg vagy-e győződve? Meg vagy-e bizonyosodva róla? Hát sokszor az nem mindegy, hogy a vonaton menetirányúan szembe ülsz-e, vagy háttal. Én emlékszem, amikor egyetemista koromban még a mennyasszonyomnak udvaroltam, és a mennyasszonyommal utaztam vonaton, mentünk hozzájuk. Hát milyen patáliát tudtak csapni emberek, hogy ők nem tudnak menetirányjal háttal utazni. Hát fölforgatták az egész kabint, mert ők nem tudnak menetirányjal háttal utazni. És képesek voltak felállítani embereket a kabinban, mert nekik nem volt mindegy. Nem volt mindegy. Hát akkor hogy lenne mindegy egy fontos kérdés, ami talán eddig jelentéktelen volt számodra, hogy hol töltöd az örökké valóságot? Van-e reménységed, bizonyosságod arra nézve, hogy mit tudsz válaszolni magadnak, ha fölteszed magadnak a kérdést, hogy mi lesz, ha nekem is el kell innen mennem? Itt kell mindent hagynom. Vajon föltettük ezt a kérdést már magunknak? Vagy azt mondtad, lesz, ami lesz. Majd meglátjuk. Csak hadd mondjam el, hogy minden itt dől el. Minden itt dől el. Vagy mi magyarok szoktuk mondani, hogy mindent egy lapra tesz föl az ember. Azzal, hogy Isten az életet ajándékba adta nekünk, azzal mindent erre az életnek a lapjára tettünk föl. És minden itt dől el, mert itt dől el az, hogy milyen lesz a folytatás. Mi mindent tettél, hogy itt maradhass még egy kicsit, mi mindent mozgattál meg annak érdekében, hogy itt tarts valakit, és szembesültél azzal, hogy nem tudod itt tartani. Mert itt kell mindent hagyni, és efelől ne legyenek kétségeink. És afelől se legyen, hogy bármikor, hogy mi lesz velem. És nem az a kérdés, hogy elmész-e, hogy mikor mész el, hanem az, hogy hogyan mész el. Egy csodálatos dolog, hogy Isten nem rejtette el előlünk azt az örömöt, hogy van egy hely, amit ő készített nekünk. Hogy Isten egyértelműen és világosan beszél, legfeljebb emberek nem akarják tudomásul venni, nem akarják elfogadni. Eszembe jut Napóleonnak egy mondata. Napóleon egyszer azt mondta, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Milyen nagy igazság ez. Az emberek mindent elhisznek. Hogy elhiszed, ami a horoszkópban van, elhiszed, amit Gyurcsók mondott a tévé előtt, elhiszed azt, amit különböző szellemidézők, és lehetne sorolni, mi mindent mondom. Mindent elhisz az ember! Mindent! Mindent képes az ember elhinni, csak ne legyen benne a Bibliában. Pedig Isten őszintén elmondja. Isten beszél arról, János evangéliumában, ott a 14. fejezetben egy nagyon-nagyon kedves ige szakasz számomra, nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És azon a helyen, ahogy János írja, a Jelenések könyvének 21. fejezetében, azt olvashatjuk, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Látjátok, drága testvérek, számunkra minden le lett iratva, minden le van írva. Minden, amit kell, hogy tudjunk, azt tudhatjuk. A kérdés az, hogy ezt elhisszük-e vagy sem? Mert ez a kérdés. De Isten mindent elmond, minden információ a rendelkezésünkre áll. De ez hitet igényel. Ez hitet. Ha ezt valaki elhiszi, ha valaki hisz Jézus Krisztusban és abban, amit ő mond, annak örök élete van. Azt olvassuk az igében. Az ige mondja, nem én. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ezt olvassuk az igében. És drága testvérek, meg vagyok győződve, hogy Isten nem hazudik. Hát, mi értelme lenne annak, hogy Isten hazudjon? neki mennyivel lenne több vagy kevesebb, ha Isten hazudna. Mert az, hogy emberek hazudnak, hát látjuk, hogy sokszor emberek nem őszinték, és a saját érdekeiket helyezik, hogy több pénzük legyen, és lehetne sorolni, de Istennek az, hogy most elhiszik, vagy hát Isten jót akar. Mint maradva az előző példánál, hát én nekem nem lett több vagy kevesebb az asztalnál, amikor a lányomat reggeliztettem, nekem nem lett több vagy kevesebb. Én jót akartam neki. Az, hogy ő hogyan döntött, hogy hogyan raplizott, meg mit csinált, hát én nekem attól nem lett több vagy kevesebb. Én azt neki öntöttem ki, én azt neki akartam adni. Hát Istennek sem lesz több vagy kevesebb. Miért hazudna? Isten jót akar. Mert Isten szerető Isten. És azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, azok, akik bíznak az ő ígéreteiben, azok, akik elfogadják őt uruknak, megváltójuknak, azok, akik elfogadták az ő bűnbocsátó kegyelmét, akik dönthettek Jézus Krisztus mellett, akiknek új életük van, azok ott lesznek, amit ő ígért a benne hívőknek. Egyszer valaki azt mondta, ha az élet ezzel a csúfos verességgel, a halállal fejeződik be, akkor semmi értelme az életnek. Olyan döbbenetes volt számomra ez a mondat, amikor hallottam tőle, és mennyire igaz. Drága testvérek, meg vagyok győződve, hogy csodálatos hely lesz az, amit ő ígért nekünk. Hát azt olvashatjuk az igében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve el se gondolt, azt adja Isten az őt szeretőknek. Isten nem árul zsákba macskát, Isten mindent elmondott őszintén. Eléd adtam az életet és a halált. Az ember döntésén múlik, hogy hogyan lesz a folytatás. És ezért tettem föl a kérdést az elején, és ezért teszem most is fel ezt a kérdést, hogy hogyan mész el innen? Jézus Krisztussal, vagy Jézus Krisztus nélkül? Mert ha Jézus nélkül, akkor Jézus nélkül lesz a folytatás. Ha Jézussal, akkor pedig Jézussal lesz a folytatás. Erről az ige egyértelműen beszél. Én nem akarok riogatni senkit, de hát az ige beszél erről, hogy számolni kell arról, hogy van örök élet. Na de ha van örök élet, a magyar nyelv olyan szépen fejezi ki, talán mindannyian tanultuk, ismerjük a tlantlen. Az fosztóképző. Az élettelen, azaz az élet meg van fosztva a legfontosabbtól. Tehát ha van örök élet, akkor van örök kárhozat. A kárhozat nem más, mint az élettől van megfosztva. Tehát ez a két irány van. Hát ha megnézzük, drága testvérek, akkor a világban is ezeket a kettős dolgokat láthatjuk. Van világosság, meg van sötétség. Sokat gondolkodtam, és nyilván az ember leegyszerűsíti, de hát nézzük meg, hogy a mai világban két erő feszül egymásnak, és én nem akarok politizálni, csak nézzük meg. Két dolog feszül egymásnak, két ideológia. Van a demokrácia, meg van a diktatúra. Ez a kettő feszül egymásnak, ha leegyszerűsíti az ember. Demokrácia és a diktatúra. A sötétség, világosság. Örök élet, örök kárhozat. És lehetne sorolni. Számtalan ilyen ellentétet, ami feszül egymásnak. És ezért tesszük fel a kérdést, és ezért teszi fel Isten is a kérdést, és ezért fontos hangsúlyoznunk azt az igét, ami Ezékiel könyvében le van írva. Azt mondja Isten, hogy én nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy megtérjen és éljen. Isten az élet Istene. Isten nem akarja a bűnös ember halálát. És bizony, akik elfogadták Jézus Krisztust, abban lesz részük, amit el sem tudnak képzelni, amit idéztem előbb igét. Hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve el se gondolt, azt adja Isten az őt szeretőknek. És hadd mondjam el, hogyha ott derül ki, az már késő. Mert ott ki fog derülni,
Ugye az előbb őszintén elmondtuk, 50% igen, 50% nem. Ennyi esélyt azért adjuk. De ha ott derül ki számodra, az már késő. Mert minden itt kell, hogy eldőljön ebben a néhány évtizedben. Minden itt kell, hogy eldőljön. És ha te elfogadtad Jézus Krisztust megváltódul, ha elfogadtad azt, hogy a bűneidnek a büntetését, meg az én bűneimnek a büntetését, ő a kereszten elhordozta, és ő azért támad fel, azért győzte le a halált, mint utolsó ellenséget, hogy nekem örök életem legyen. Ha ezt elhisszük, elfogadjuk, akkor ott fogjuk folytatni. Ennyire egyszerű. Ez nem pénzkérdés, ez nem egzisztencia kérdés, ez nem érdemkérdés, ez hitkérdés. Elhiszed-e? Drága gyászoló gyülekezet, kedves testvérek, keressük őt, hívjuk segítségül. Adjuk meg a lehetőséget, hogy életbe vágó kérdéseinkre ő segítségül legyen, aki vár bennünket. Mert most itt advent első vasárnapján, akkor, amikor hálát adunk elhunyt szeretteink életéért, akkor szembesüljünk mi is azzal a kérdéssel, hogy vajon mi lesz velem, ha nekem innen el kell innen menni. Legyen számunkra ez egy igazán fontos kérdés. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, és valóban azért, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy éljen. És a sátán azt akarja, hogy minél többen nélküled halljanak meg. A sátán ezt a hitet akarja elvenni, ettől a hittől akar megfosztani mindannyiunkat. És ahogy feszül egymásnak a sötétség és a világosság, úgy feszül egymásnak a Jézussal való élet és a Jézus nélkül való élet. És hányan élik ebben a világban életüket Jézus nélkül? Olyan szomorú ezt látni. És aztán ez meglátszódik mindenen. Örünk ad, hogy más perspektívából lássuk a dolgokat. Megláthassuk azt, hogy az élet több, mint amit itt megtapasztalunk ebben a világban. Hogy egyszer, ha innen el kell mennünk, akkor vajon hogyan lesz a folytatás? Köszönjük, hogy ezzel akarsz szembesíteni ezen a mai reggelen. Amen.